Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a Vendégváró Portál turisztikai igazgatója, és a Marit-sziget növényvilágánál hagytuk abba, de persze nem mentünk tovább, még a rózsakertnél, meg az állatkertnél tartottunk. Merre tovább?
Hát akkor jöjjenek most a Marit-szigeti romok. Járjuk be egyrészt a már említett domonkosrendi kolostor romjait, akkor nézzük meg az egykori ferences kolostorból, illetve kolostor templomból megmaradt meglehetősen komoly méretű maradványokat, és hát bár valószínűleg nem lesz nyitva, álljunk meg a kis neoromán kápolnánál, amit a premontrei rend kápolnája fölé építettek a múlt században, és ami ma is működő templom, és a Városligetben lévő Jáki kápolna mellett nagyon kedvelt házasságkötő helyszín. Aztán behetünk tovább a technikai és műszaki műemlékként nagyon érdekes víztoronyig.
Működő víztorony ez?
Nem.
Sajnos már nem. Illetve nem sajnos, az azt jelenti, hogy meg lehet nézni időnként?
Hát ebben nyitott, föl lehet menni bele, igen, hogyha nyitva van. Most éppen nem tudom, hogy van-e benne valami, mert volt benne már kávézó, meg kiállító helység, meg ugye a legfontosabb eleme az volt, hogy a lábához építették meg a szabadtéri színpadot, ami szerencsére azért most már újra vannak előadások, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy egy nyári szezonban esetleg látogasson el. Oda nekem a legkedvesebb élményem egy Arrigo Boito Mephisto fele előadás volt, ahol a Nomen est omen a címhez igazodva egy ilyen hatalmas nyári vihar indult meg, és sose fogom elfelejteni, a karmester beintett, és képzeld el, abban a pillanatban becsapott ott a villám mögötte, de komolyan a karmester pálcára villám dörgés, és közben a színen ott volt ugye a Mephisto, meg a Margit, meg az egésznek egy ilyen pokoli hangzása volt. Hát gondolom a zenészek kevésbé örültek neki, mint én.
A kubából néha ki kell önteni, és megy ezt tovább.
Így van. A sétánk során pedig aztán menjünk le egészen a japán kertig, a vízesésig, nézzük meg a halakat, nézzük meg a Bodor Péter féle zenélőkutat, és ha megszomjaztunk, akkor az ott lévő termál gyógyszálló hajjában, ott meg is kóstolhatjuk azt a gyógyvizet, aminek a kútját ugye Zsigmondi Vilmos, a neves magyar geodéta furta, és aminek a vize ugye ellátja mai napig is a gyógyszállót. Útközben egyébként a feltétlenül sétáljunk végig az úgynevezett szoborsétányon, a művész sétányon, nézzük meg a még meglévő szobrokat, és...
A még meglévő alatt azt érted, hogy időnként néhányat vagy tönkretesznek, vagy ellopnak belőle, ami mozdítható.
Mind a három, szóval jól sejted. És azért érdemes itt sétálni, mert ugye itt eljutunk az egykori Grand Hotelhez, de valójában tényleg nagyon szép növényeket láthatunk, öreg fákat, tölgyeket, platánokat, és
hogy fogunk eljutni a kapcsolatban, amit ott tartasz a kezedben?
Ezek azok a fák, ami alatt az öregedő Arany János, akinek a kapcsos könyvét, amiben az őszi kék verseit írogatta, valóban, ha sajnos nem is eredetiben, de legalább faksimilében a kezemben tartom, ugye itt a verseit írogatta be, csodálatos, fantasztikusan lehet olvasni, és ugye írta nagyszerű sorait, hogy a tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi, zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rétmezein vegyül árny és fényfolt.
És egyébként fel Arany János, mert néhány percre a beszélgetés elején ideadtad a kezembe a kapcsos könyvet, és látom, hogy a végén még fordítva is van beleírva, és tele van jegyzettel, még áthúzások is vannak benne.
Igen, hát ebben nem csak az a csodálatos, hogy a kézirat révén az embernek valahogy egészen különleges személyes kapcsolatai lesznek a verssel, hiszen itt vannak áthúzások és javítások, bár hozzá kell tennem, hogy szinte hihetetlen Arany János kezéből kifolytak a versek, mert alig-alig van benne javítás. Viszont van benne jó néhány érdekes jegyzet, megjegyzés, talán azt is lehet érzékelni, hogy mikor reszketett a keze, vannak egészen apró betűvel írt, és valóban így, vagy ha megfordítom, akkor a visszafelé menet is van, vannak benne írások, például egy versnek görög címe van, vagy egy-két érdekes megjegyzés. Tehát kicsit olyan lesz ez, minthogyha én magam is leülhettem volna oda mellé valamikor 150 évvel ezelőtt, és ezt az ért szerintem bárki megszerezheti, nem csak a kapcsos könyvvel a kezében, hanem menjen ki a szigetre, és üljön le egy padra az öreg tölgyek alatt, hunja be a szemét, és gondolja egy kicsit az öreg költőre.
Én meg majdnem elfelejtettem, hogy a régészeti emlékekről Vindi Sugit készített interjú Kovács Eszter régésszel.
A Margit szigeten több kolostorom is, pontosan 3 kolostorom van. Az egyiknél helyreállították a kútházat. Mikor tárták fel ezeket, és mennyire tudják megóvni az állagukat?
A 3 kolostor közül az egyik legismertebb, a Domonkos-apácák kolostora. A sziget névadója, Margit itt lakott, a későbbi Szent Margit, 4. Béla királylánya. A kolostor gyakorlatilag még a 16. század elején is bővítették, szépítették. A területét tekintve majdnem 2 hektárra terjedt ki. Ennek egy viszonylag kisebb része az, ami teljes feltárásra került. A kolostor romokban a munkálatok először a nagy pesti árvíz után kezdődtek meg. A 19. század során, amikor József Nádor főkertésze az árvízvédelmi töltéshez innen kezdett el földet hordatni, és ekkor kerültek elő olyan sírok, valamint az egyikből egy aranyozott líliumos korona, ami hát arra indította a birtokos családot, hogy nagyobb feltárásokat kezdeményezzen. Akkor ezt a sírt Margit sírjával azonosították, mert később beigazolódott, hogy ez nem lehetett az. Ez a korona egyébként ma a Magyar Nemzeti Múzeumban látható eredetiben. Budapesti Történeti Múzeum egy másolatot őriz róla. A feltárások az 1930-as években folytatódtak. Tulajdonképpen ekkor készült az első helyreállítás. 1995-ben indult meg újra egy nagyobb léptékű feltárás. Ezeket a feltárásokat dr. Idás Némelis Katalin vezette, és az ő kutatásai során került elő egy olyan eddig ismeretlen épületrészlet, kolostorhoz kapcsolódó épületrészlet, ami azzal a királyi kastéllyal azonosítható, ami a forrásokban többször meg is jelenik, és erről lehet tudni, hogy a királyi családtagjai gyakran tartózkodtak ebben az épületben. Ezeket a kutatásokat is helyreállítási munkálatok követték.
Szent Margit sírkápolnáját mikor találták meg?
Még tulajdonképpen a 18. század során előkerült, de igazából a feltárása a 20. század során, tehát az 1930-as években történt. Igazából ez a középkor során nem funkcionált Margit kápolnájaként, hanem a templom szentélyében készült számára egy díszes síremlék, és ezt látogathatták akkor az zarándokok. A másik két talán kevésbé ismert kolostor épület, ami Romunkos kolostortól északra található, ez az a kis templom, amiben tulajdonképpen a mai napig is folyik a vallási élet. Ez a Premontreiek Szent Mihály prépostsága, aminek az első talán konkrét oklevelet és említése 1225-ből való, amikor II. András király egy birtokadományt tesz az ekkor már meglévő templom számára. Hogy pontosan a Premontreiek mikor foglalták el ezt a már meglévő épületet, ezt még nem sikerült pontosan azonosítani. Itt viszonylag kisebb kutatások folytak, ennek igazából csak a templomát ismerjük, amit 1932-ben állítottak helyre. A kolostornak viszont a teljes kiterjedését és a többi részét azt a mai napig nem ismerjük. A kolostor egyébként ettől a templomtól délre helyezkedett el. Ennek némi falmaradványai megfigyelhetők itt a fák között, időnként a föld felszínen is, de ennek a feltárására még nem került sor. A 3 kolostor épület közül a legfiatalabb intézmény a Ferencesek kolostora, ami a Domonkos kolostortól délre helyezkedik el, de ez is még 13. századi alapítású. Ennek jelenleg a nyugati tornya, valamint a templom hajó északi fala látható. Ezek azért maradhattak meg, mert az épület nagyobb része elhordásra került, és József Nádor a 18. században ezeket a falakat felhasználva egy nyaraló palotát épített magának a szigeten, ami később a Nádor szálló volt. Ez a szálló 1945-ben olyan komoly sérüléseket kapott, hogy le is bontották, viszont így kiszabadultak belőle a megmaradt középkori részek, és ezek láthatók a mai napig a szigeten. Ennek a kolostornak sem ismerjük igazából a teljes kiterjedését, és magát a kolostor épületet, csak ezt a templom részét. Mindhárom kolostorban a szerzetesi élet a török foglalással szűnt meg. Ekkorra már a premontrei kolostort és a ferences kolostort is felhagyják, a domonkos apácák pedig először Pozsonyba, majd később Nagyváradra menekülnek, és ide viszik magukkal Margit erekjéit is.
A hírek után a Vince nappal folytatjuk.